A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökön örökké. Urunk, olyan jó volt ezt az éneket most énekelni, és valóban hiszük, hogy öröm van nálad. Valóban hiszük, hogy nálad újonghat ez a szív, és az a belső öröm, amely a szívben lehet, az minden külső körülményektől független. Köszönjük, Urunk, hogy azt a csodálatos örömöt adtad ebbe a világba, hogy egyszülött fiadat küldted, hogy akik hisznek ő benne és hisznek te benned, azok valóban örülhetnek és újonghatnak. Hála legyen ezért te néked, és kérünk azért, hogy ilyen örömöt adj most ebbe a gyülekezetbe is, mindannyiunk szívébe. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 44. fejezetében, a 21. verstől a 26. versig a következőképpen. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy, te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamékben formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, lelepezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Húsvét ünnepe utáni vasárnapokon a gyülekezetek különböző jellemzői állnak a középpontban a liturgiánkban. Húsvét utáni második vasárnap Misericordia Domini, ez volt múlt héten a pásztorolt gyülekezet. A mai vasárnap, ahogy említettem, jubiláte vasárnapja, az újongó gyülekezet, vagy örvendező gyülekezet. Aztán a húsvét utáni negyedik vasárnap, kantáte vasárnapja, az éneklő gyülekezet. Aztán a húsvét utáni ötödik vasárnap, rogáte vasárnapja, azaz az imádkozó gyülekezet. Mennybe menetel ünnepét, úgy hívjuk az Úrra néző gyülekezet. És a húsvét utáni hatodik vasárnap, exaudi vasárnapja, a földön szolgáló gyülekezet. Más és más aspektusból láttatja meg velünk a szépen felépített liturgiánk, milyen legyen a gyülekezet. Fel is teszem mindjárt az elején a kérdést a nyíregyházi gyülekezetnek, a nyíregyházi evangélikusságnak, vajon pásztorolt gyülekezet? Vajon újongó, éneklő gyülekezet, imádkozó gyülekezet, az Úrra néző, szolgáló gyülekezet, a nyíregyházi gyülekezet? Vagy egyszerűen nem pásztorolt, mert nem engedi, hogy vezessék, hanem mindenki megy a maga feje után, éli mindenki a maga hitét, ahogy kívánja. Nincs egy pásztor, aki felelősséget érezzen, aki vezessen, és ilyen, elnézést kérek a kifejezésért, ilyen csorda szellem alapján megy mindenki arra, amerre lát. Vajon tud újongani, tud örvendezni, tud énekelni a gyülekezet? Bocsássatok meg, de olyan sokszor érzem, olyan vérszegény az éneklésünk. Ilyen szép számmal vagyunk ezen az Isten tiszteleten. Nagyjából csak satszolni tudom, hogy van 300-al lehetünk, 300-400 létszámmal, és hát be kéne töltenünk ezt a gyönyörű szép templomot. De mondjuk ki őszintén, hogy sokunk számára már ismeretlenek az énekek, Sokunk számára már nem ismerősek a dallamok, még a szöveg csak-csak, de hát a dallam, vagy a dallam csak-csak, a szöveg már nem. Szomorú látni, ahogy a temetéseken sem énekelnek már, pedig egykor zengtek a feltámadási és vigasztalási énekek, gyászolók, együttérzők ajkáról. Ma már nem énekelnek, hanem CD-ről énekeltetnek. Magyar nyelvünk, bár nem szoktuk nagyon használni, a magyar nyelven inkább a német és az angol nyelvtanban használják a passzív szerkezetet, de hát mi már csak énekeltettünk. Már nem vagyunk aktívak, inkább van passzívak. Ma már nagyon kevés éneklő, újjongó gyülekezetünk van. Vajon imádkozó gyülekezet a nyíregyházi gyülekezet? Egy lelkész kolléga mesélte, aki kim volt Észak-Koreában, jól mondom, Észak-Koreában, ahol hatalmas ébredés van ma a 20.-21. században. Emberek jutnak hitre, csatlakoznak a föld alatti egyházhoz, mert ott nem úgy van, mint nálunk Európában, hogy szabadon lehet járni Isten tiszteletre. Ott titokban járnak alkalmakra, mert akiről kiderül, azt akár nyilvánosan kivégzik. 30 munkatáborban szenved körülbelül 200 000 ember kegyetlen kínzások alatt, ebből 70 000 keresztjén van munkatábori fogságban, mert az állam ellenségeinek tekinti őket. Kínzások, kivégzések és embertelen kísérletek történnek minden nap. A foglyoknak napi 18 órát kell dolgozniuk, mint rabszolgáknak. Sean Oakley asszony 1994-ben szabadult ki 6 év munkatábori fogság után. Azt írja az egyik könyvében, hogy imádkozzatok Észak-Koreáért. A keresztények szenvednek a táborokban a legtöbbet, némelyeket brutálisan bántalmaznak, hogy soha többé ne tudjanak az égre feltekinteni. Másokat leöltek, vagy a fogolytársaikért haltak meg, de sokan énekeltek, amíg ütlegelték őket. Észak-Koreában most azt lehet látni és azt lehet átélni, amit az első században élő keresztények átéltek. Csak tudjátok, testvérek, mi nagyon konszolidált körülmények között vagyunk. Olyan komfortos érzetünk van. Nyilván nem kívánom egyikünknek se, magamnak se, senkinek nem kívánom, hogy azok az idők visszajöjjenek, amelyek voltak néhány évtizeddel ezelőtt. Vagy nem kívánom azt, hogy legyen olyan állapot Magyarországon, mint ami Észak-Koreában van. De ott énekelnek. Sokan énekeltek, miközben verték, agyonverték őket. Az iskolákban a tanárok szisztematikusan kikérdezik a gyerekeket, hogy a szüleiknek van-e Bibliájuk. Egyszer egy gyermek kikotyogta, hogy a nagymamája a fotelban rejtett el egy Bibliát, ezért az egész családot munkatáborba hurcolták. Ri Hyun Okot, egy 33 éves hölgyet 2009 nyarán Biblia terjesztésért nyilvánosan kivégeztek, és a férjét a szüleivel együtt egy büntető táborba szállították. Mi meg arra nem vagyunk képesek, hogy a polcról leemeljük a Bibliákat. A polcról. Nem a fotelba rejtjük. A polcon rejtegetjük, és arra sem vagyunk képesek, hogy leemeljük. És ez a lelkész kolléga mesélte, hogy éjszaka 2 órára beszélték meg, hogy összejönnek imádkozni a gyülekezetben. Azt gondolta, hogy néhányan majd lézengeni fognak, ilyen lehetetlen időpontban. Aztán, amikor meglátta a több száz embert, megszégyenült. Ezeknek az embereknek fontos volt az imádság. Valóban imádkozó gyülekezet volt. Vajon ha most kihirdetném, hogy ma délután 17 órakor ima közösség lesz, hányan fogtok eljönni? Hányan fogtok eljönni? Hányan veszitek a fáradtságot, hogy ima közösségre jöjjetek? Hányan jöttök el, hogy a gyülekezet közösségében Isten előtt hordozzátok terheiteket, örömeiteket, és imádkozzatok ezért az országért, a keresztényekért, az egyházért. Nem hajnali 2, nem hajnali 2 órát kérek, délután 5 órát. Vajon hányan jönnénk el? Hányan szánnánk oda az időnket, és tartanánk fontosnak az imádság lehetőségét, az ima közösséget? Vajon imádkozó gyülekezet vagyunk-e? Azokat az igéket és vajon azt gondolom, hogy amelyek imádságra bátorítanak, és arról az ígéretről biztosítanak, hogy az imádságnak ereje van, hatalma van, vajon elhisszük-e? Elhisszük-e ezeket? Megéli-e a gyülekezet az imádság erejét? Tudunk-e együtt könyörögni, imádkozni, esedezni az Úr előtt? Vajon fontosnak tartjuk-e egyáltalán az imádságot? De jó lenne ezekkel a dolgokkal újra és újra szembenézni, őszintén feltenni magunknak a kérdés, hogy vajon a helyemen vagyok-e, hogy rendezett-e az Istennel való kapcsolatom, van-e bensőséges ima életem, vagy csak rávágom, hogy imádkozom, de igazából nem szoktam imádkozni, vagy ha igen, akkor azok is csak kérő imádságok. Nagyon sokszor mondják nekem, tisztelendő úr, én minden este imádkozom. Őszinte vallomást hadd tegyek meg. Én sokszor nem imádkozom este, de milyen jó, hogy ezek a testvérek azt mondják, minden este imádkoznak. Hányszor alszom bele, hányszor hajtom le a fejemet, mert altatni kell a gyermekeimet, és hajnali 3-kor, 4-kor kelek föl, hogy ruhában aludtam el. Hányszor nem imádkozom én is. De milyen jó, hogy vannak, akik minden este imádkoznak. És amikor elkezdek bele kérdezni, akkor kiderül, hogy ezek az imádságok mind-mind kérő imádságok. Uram, ezt add meg, azt add meg, amazt add meg. Van, aki a lottóötösért imádkozik, most egészen nagy pénzt lehet nyerni. Most se volt ötös a lottó. És hányaknak van ilyen kérő imádságuk, hogy Uram, ezt add meg, meg azt add meg. És ilyenkor jó Isten, mert lehet kérni. És amikor nem kapod meg, akkor meg legyintesz és belefáradsz. Szoktam mondani, gyakorló édesapaként, nagyon rossz érzéssel töltene el, ha a gyermekem csak akkor jönne oda hozzám, amikor zseppénzre van szüksége. Nagyon rosszul esne. És csak akkor találna meg, amikor valamit szeretne kérni tőlem. És remélem, hogy nem fogom ezt megélni, és remélem, hogy a gyermekeimet tisztességben és becsületben fogom tudni nevelni. Remélem, hogy nem fogom megélni azt, hogy sose fogja rám nyitni az ajtót. Csak akkor, ha pénzre van szüksége. És hányan elmondták beszélgetésekben, lelkigondozói beszélgetésekben, hogy az unoka is csak akkor nyitja a nagyszülőre az ajtót, amikor éppen zsetonra kéne. Hányszor lehet ezt látni, és tudjátok, milyen szomorú? És ha neked rosszul esik, testvérem, akkor szerinted nem esik Istennek rosszul, amikor csak kérő imádságokat mondasz? De jó lenne ezeket igazán átélni, hogy mit jelent imádkozni. Van-e igeolvasó életem? Vagy csak rávágom, hogy elolvastam, de délután már arra sem emlékszem, hogy elolvastam-e egyáltalán az aznap igét, vagy csak jobb esetben átfutottam, de nem érintett meg egészen mélyen. Vajon az Úrra néző gyülekezet vagyunk-e, akik Isten akaratát akarják meglátni a maguk és a gyülekezet életében, tekintetünket rajta tudjuk-e tartani akkor is, amikor nehézségekkel állunk szemben, amikor próbatételek nehezednek ránk, amikor hitpróbák tépázzák életünket, amikor nem úgy mennek a dolgok, amikor terheket kell hordani, amikor betegségek, vagy éppen a gyász árnyékolja be az életünket. Péternél is az játszódott le, olyan döbbenetes az a történet, amikor Jézus ott van a vizen, jár a vizen, és kihívja Pétert a csónakból, és amíg Jézuson tartotta a tekintetét, járt a vizen, lehetetlenek tűnő körülmények között is megállta a helyét, és abban a pillanatban, ahogy tekintetét levette Jézusról, és a körülményekre tekintett, azonnal elkezdett süllyedni. Ha a körülményekre tekintünk, ha ránk szakadnak a terhek, ha úrrá lesz rajtunk a lehetetlenség és a tehetetlenség, és nem Jézusra tekintünk, akkor süllyedni kezdünk, és elsodor bennünket az ár. Ezért fontos, hogy az Úrra néző gyülekezet legyünk, hogy ne sodorja le bennünket az ár, a korszellem, hogy Jézuson tartsuk a tekintetünket. Drága nyíregyháziak, vajon Jézuson tartjátok a tekinteteteket? És végül liturgiánk utolsó elemeként, vajon szolgáló gyülekezet vagyunk-e? Akik szolgálni szeretnék az Urat, És fölteszem magamnak is a kérdést, hogy Uram, én szolgáló lelkipásztor vagyok-e, vagy játszva egy kicsit a magyar nyelvben itt az igekötőkkel, vagy kiszolgáló lelkész vagyok-e? Mert Isten nem kiszolgáló lelkészként hívott el. Nem is felszolgáló, hanem szolgáló lelkészként. Mert nekem is arra van szükségem, hogy szolgáljam az Urat. És hogyha az Urat szolgálom, akkor tudok jót tenni a gyülekezettel. De ha kiszolgálom a gyülekezetet, akkor nem szolgálom az Urat. Vajon szolgáló gyülekezet vagytok-e, kedves nyíregyháziak, akik szeretnének az ő dicsőségére élni, nem szerepelni, nem fényezni magukat, vállonveregetést várni, hanem csendesen, alázatosan az Úrnak szolgálni, építeni az ő országát, és embereket Jézus Krisztushoz vezetni. Akik tudnak áldozni az idejükből, az erejükből, az energiájukból, mert tudnak áldozatot hozni, és hálából teszik azt, amit tesznek. Nem érdemszerzésből, hanem hálából. Azokért a dolgokért, amelyeket itt olvashatunk Ézsaiás könyvében. Azt mondja, én formáltalak, nem feledkezem meg rólad, eltörlöm hűtlenségedet, mert megváltottalak. Ez arra adhat okot, hogy ezen a vasárnap különösen is újjongjon a gyülekezet. Hogy újjongjatok, drága nyíregyháziak, mert olyan dolgot tett Isten, amit soha senki sem előtte, sem utána. Ezért mondja, hogy újjongjatok, újjongásba törjetek ki. És énekeltük ezt az éneket, vajon átéreztük-e minden egyes szavát, minden egyes sorát, hogy öröm van nálad, még ha búbánat, ér is engem, Jézusom. Ha örömmel tudtunk énekelni, vagy hát ennek csak két verszaka van, legyünk túl rajta. Milyen jó lenne, hogyha ez a kitörő újjongás, ez a kitörő lelkesedés, ez ott meglátszódna, és nyilván nem arról van szó, drága testvérek, most itt nem hídgyülekezetét akarok hirtelen teremteni, és ilyen happy vasárnapot, meg happy keresztényeket szeretnék, nem erről van szó. Olyan jó lenne, hogyha hát látnék vidám arcokat most is a prédikáció alatt. Olyan jó lenne, ha hát én is kapnék visszajelzést, hogy igen, fogom az adást, de jó lenne tényleg, hogyha újonganék. Ehhez még mindig azt látom, hogy meddig tart a prédikáció. Drága testvérek, újjongó gyülekezet vagyunk-e? Tudunk-e örvendezni annak a csodálatos dolognak, amit Isten tett ezzel a világgal? Hogy megváltót küldött ebbe a világba? Van miért örülni ennek a gyülekezetnek, higgyétek el, van miért örülni. Az észak-koreaiaknak van miért újongani, a magyar keresztényeknek nincsen? Van miért éjszaka kettőkor ima közösséget hirdetni, föld alatti egyházban Isten tiszteletet tartani, titokban összejönni, a Bibliát titokban kézről kézre adni, mi pedig sokszor szégyellünk énekelni, a McDonald'sban étkezés előtt imádkozni, este a gyermekeinkkel igét olvasni. Szégyellünk, mert nem vagyunk újjongó gyülekezet, nem vagyunk újjongó keresztjének, nem hagyja át a szívünket, a lelkünket azt, hogy Isten megváltottai lehetünk. Nincs okunk az újjongásra? Akkor valami nagy baj van, testvérem, mert Isten okot adott arra, hogy örüljünk, hogy örvendezzünk. Isten megváltottai lehetünk, ezért olvastuk, hogy eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt, térj hozzám, mert megváltottalak. Ha ez nem váltja ki belőlünk, akkor senki, semmi és senki nem fogja kiváltani belőlünk az örömöt. Senki és semmi. Akkor mindig megkeseredettek leszünk, sopánkodók, a magunk sebeit nyalogatók. A napokban került nyilvánosságra Magyarország boldogság térképe. Nem tudom, valaki látta a boldogság térképet? Ha egy egyszerű kézjelzéssel fölteszi a kezét, akkor már ott van valaki, kettő. Érdemes megnézni. Érdemes megnézni, én ma hajnalban végigolvastam, hogy mi alapján készítik el ezt a boldogság térképet. És a rádió foglalkozott a felméréssel, embereket kérdeztek meg arról, mi lehet a boldogság és a boldogtalanság oka Magyarországon. Vas és Nógrád megyében kérdezték az embereket, mi lehet a boldogság és a boldogtalanság oka. Magyarországon Vas megyében, Győr-Moson-Sopron megyében és Zala megyében a legboldogabbak, Snógrád, Heves, Borsód és Szabolcs megyében a legboldogtalanabbak. Engem nem kérdeztek meg, ha engem megkérdeztek volna, én nagyon boldog ember vagyok. Boldog vagyok, mert szeret az Úr. Boldog vagyok, mert szeretem az Urat. Boldog vagyok, mert egy drága szerető feleségem van. Boldog vagyok, mert drága 4 gyermek, aki bearanyozza az életemet. Olykor nehéz ezt az aranyat megtalálni, de bearanyozza az életemet. Boldog vagyok, mert ebben a gyülekezetben szolgálhatok. Ha engem kérdeztek volna, én javítottam volna a statisztikát. Minden esetre a felmérés szerint én direkt kinyomtattam, ide tettem a prédikációba, mondom, legyen meg azért, legyen dokumentálva, nem tudom, mennyire lehet látni. A citrom sárga a legboldogabb rész, itt lehet látni, hogy egészen ott a nyugati oldalon, az osztrák határhoz közelebb eső megyék, és itt látjuk az észak-keleti régióban, ott meg a legboldogtalanabbak az emberek. És mindenki kivétel nélkül, ezen nagyon ledöbbentem, mindenki kivétel nélkül az anyagi dolgokat hozta fel érvként. Dunántúlon azért boldogok, mondta több szombathelyi megkérdezett, Dunántúlon azért boldogok az emberek, mert közel van Ausztria. Ki gondolta, hogy egyszer megéljük ezt az osztrák-magyar monarchia után? Megéljük azt, hogy közel van Ausztria, az áhított nyugat, keleten pedig szegények az emberek. Én nem akarom azt állítani, még mielőtt itt elindul a tovább gondolás, nem akarom azt állítani, hogy nem lehet összefüggés a kettő között, de nem lehet, hogy a boldogtalanságunk inkább az elégedetlenségből, a magas igényeinkből fakad, drága testvérek. Nem lehet. Én éltem kint külföldön, Németországban is, Angliában is. Higgyétek el, nincs kolbászból a kerítés. Nincsen. Olyannyira nincs, hogy én is napi 10-12 órát kellett, hogy dolgozok. Én építőiparban dolgoztam kint. Brutálisan kemény fizikai munkát kellett végeznem. Emlékszem, egyszer egy hotelban dolgoztam, és ilyen légkalapáccsal dolgoztam 2 héten keresztül. Hát nem éreztem egy idő után az ízületeit. Nem tudtam markolni a tenyeremmel, a kezemmel. Így mentem haza minden délután, és én kerestem a legkevesebbet. Pedig nekem volt egyetemi végzettségem, nekem volt nyelvvizsgám, nekem volt a legmagasabb végzettségem egyébként. Ott sincs kolbászból a kerítés. Persze, tudom, és sok mindent lehet mondani. Tudom, drága testvérek, hogy mindig lehetne jobb. Mindig lehetne jobb. De azért a boldogtalanságunk nem az elégedetlenségből, a magas igényeinkből fakad. Sokszor. Tudom, hogy vannak nagyon szegény, mély szegénységben élő emberek. Itt a gyülekezetben is vannak néhányan. Mi kötöttünk egy szerződést az Élelmiszerbankkal 2012 telén. Minden héten szombaton elhozzuk az egyik nagy multicégtől az aznap lejárt termékeket, és kiosztjuk a szegények között. Ezt 6-7 család végzi a gyülekezetünkben. Tudjátok, amikor elkezdtük ezt a szolgálatot, akkor még én jártam minden héten, és volt egy olyan pillanat ebben a szolgálatban, amikor elsírtam magamat. Egy olyan családhoz mentem, 4 ilyen kis pici gyermek volt, és a legidősebb, aki olyan 6 éves lehetett, Amandának hívják, azt mondja, tisztelendő bácsi, én még sosem ettem joghurtot. Hát én ott elsírtam magam. Mi megdobjuk ki. Tudom, hogy vannak nagyon szegény, látjuk ezt hétről hétre, hogy vannak nagyon-nagyon szegény, nagyon komoly nélkülöző emberek, mély szegénységben élő emberek, de általánosságban nem az a probléma, hogy túlzottan nagyok az igényeink, és azt gondoljuk, hogy ha sok pénzünk lesz, akkor boldogok leszünk. Tudjátok, nagyon szép a magyar nyelv. És a magyar nyelvben a boldogulni és a boldognak lenni az 2 különböző dolog. Más. És nem biztos, hogy aki boldogul, az boldog. Nem biztos. De az biztos, hogy aki boldog, az boldogul. Mert tudjátok, úgy van ez, drága testvérek, hogy aki boldog, az úgy boldogul, hogy neki a kevés is mindig sok lesz. De vannak, akiknek a sok is mindig kevés. És ettől nem lesznek újjongó, hálás, boldog emberek. Az újjongás, a boldogság, a hála az belülről fakad. És erről beszél Ézsaiás könyve is ott a 35. fejezetben, hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Az Úr megváltottai lesznek igazán boldogok, ők fognak tudni igazán újongani, mert nem a külső körülmények határozzák meg a boldogságukat, hanem egy belső szívüket, lelküket átjáró öröm, ami nem a külső körülményektől függ, hanem egy belső csendes öröm, amit Krisztusban kaptak. Amit lehet látni és tapasztalni például Észak-Koreában, vagy lehet Kínában, és lehet különböző olyan országokban látni, ahol komoly keresztények vannak, és komoly keresztény üldözéseket tapasztalnak meg, és élnek meg. Jemenben például az világ egyik legveszélyesebb országa, és keresztények vannak ott. És persze lehet azt mondani, hogy jó, hát könnyű boldognak lenni. Hát itt könnyű. Na de ott? Mert tudjátok, és egy képet hadd hozzak, tudjátok, drága testvérek, hogy a belső szívben levő belső öröm az olyan, mint az óceán. Lehet, hogy a felületét, mivel nagy vihar van, ezért hullámok vannak, és hullámok vernek, de ott 3-4-5 méterrel a felszín alatt teljes a békesség és teljes a nyugalom. És lehet, hogy a hívők is, amikor megpróbáltatásban vannak, amikor nehézségek vannak, amikor tényleg a hit próbáját élik át, akkor lehet, hogy ott a felszínen tombol ez a vihar, de ott azon a szívnak a belsejében ott van az a mély öröm, az az újongó öröm. Drága nyíregyházi gyülekezet, érezzük-e annak a súlyát, hogy Isten megváltottai lehetünk? Érezzük-e annak a súlyát, hogy Isten milyen csodát tett ebben a világban, hogy elküldte Jézus Krisztust, hogy életét adja, hogy bűneinket megbocsássa, hogy új élettel is majd egyszer odaát örök élettel ajándékozzon meg. Hát ez önmagában már örömre ad okot. Hogy drága testvérek, és tudom, hogy vannak most gyászolók a gyülekezetben, olyan csodálatos azt az örömüzenetet hirdetni, hogy nem a haláli az utolsó szó. Hogy lehet, hogy ott a felszínen ott vannak ezek a viharok. Lehet, hogy ott vannak azok a hullámverések. És lehet, hogy tomboló vihar van körülöttünk. De az a belső meggyőződés, reménység és nyugalom, az rendíthetetlen ott az óceán mélyén, hogy van örök élet. És ez az, ami örömre és újongásra adhat okot. Aki erre az örömhírre nem tud örülni, mindegy, hogy mennyi pénze van, mindegy, hogy milyen pozícióban van, sohasem fog tudni igazán örülni. Jó példa erre a celeb világ. Egyet se akarok kiemelni, mert nem akarom borzolni az ige hirdetés kedélyeit. Na de hát látjátok, hogy mennyi boldogtalan ember van abban a világban is, hogy a művész világban, a filmiparban is lehetne sorolni. Hogy hányan vetik el az életüket. Mert lehetnének boldogok, nem? Micsoda rivalda fény van ott. És mégse boldogok. Éppen tegnap tették közre Prince-nek az utolsó óráiban készítettek néhány felvételt. 2 évvel ezelőtt halt meg ez a híres énekes. És ott ebbe a cikkbe ott van, hogy már akkor látszódott az arcán, hogy valami nincs rendben, hogy mintha boldogtalan lenne, ezt a szót használták. Szóval higgyétek el, hogy a boldogság, az újongás az valami más, mint amit a világ kínál, az valami más. És más az, amiről Jézus beszél. Jubiláte, az öröm, az örvendezés vasárnapján, újongjatok és hálaadással énekeljetek, mert az Úr megváltottai lehettek. És ha ez nem tölt be benneteket örömmel és újongással, akkor higgyétek el, semmi nem fog betölteni. És így énekeljük majd a 48-as számú éneket, egy igazi, magasztaló, dicsőítő ének lesz. Így gondoljunk majd erre az énekre, amikor énekeljük, gondoljuk végig minden egyes szavát, sorát, és töltsük meg ezt a gyönyörű szép templomot az énekhanggal, hogy valóban újjongó, magasztaló, dicsőítő gyülekezet lehessünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, legyen hála azért, hogy újjongó gyülekezet lehetünk, vagy lehetnénk, mert rajtad már nem múlik. Te mindent elvégeztél, örömhírt adtál ebbe a világba, evangéliumot adtál. Urunk, add, hogy felismerhessük, hogy van miért örülnünk. Amen.